A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az idegsebészet, ahogy a neve is mutatja, az idegrendszeri betegségek kezelésével foglalkozó sebészeti ág. Az idegsebészek tehát a gerincvelő, a gerincoszlop és a perifériás idegek sérüléseivel foglalkoznak. Illetve van itt még valami, ami a felsoroltaknál talán még sokkal fontosabb, valamint egészen biztosan összetettebb szerv, és szintén az idegsebészet területe. Maga az agy. Ilyen tekintetben pedig nem túlzás azt állítani, hogy az idegsebészet a legnagyobb figyelmet igénylő orvosi szakág. Témánk idegsebészet, mint az orvoslás csúcsa. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismételném, 0740-274-165. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Lupsa Alexandru, nyugalmazott idegsebész főorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt.
Jó estét kívánok hallgatóidnak, Szilárd.
Doktor úr, kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is néz ki egy ilyen idegsebészeti rendelés, hiszen ez a folyamat nem egyből a műtőasztalon kezdődik.
Nagyon jól feltett kérdés. Gyakorlatilag nem is beszélhetünk arról, hogy létezik külön egy idegsebészeti rendelés. Gyakorlatilag az idegsebészet és az idegsebésznek a munkája egy rendelőbe az, hogy egy neurológiai kórképet mérjen fel, természetes betartva mindazokat a fázisokat, hogy a beteg elmesélését végighallgassa, egy klinikai vizsgálat, utána meg megvizsgálja az eszközökkel társult, hozzáadott információt, mert tudjuk, hogy a modern világban élünk ma, és gyakorlatilag az, amit egy idegsebész fog dönteni, az, hogy ebben az egész jobbulási folyamatban szüksége lenne, vagy nem, egy betegnek arra, hogy egy műtéti, egy akármilyen típusú műtéti beavatkozás legyen. A klasszikus neurológiai, tehát inkább egy belgyógyászati, vagy esetleg egy rehabilitációs kezelésben. Tehát az idegsebészeti konzultáció az inkább egy kezelési döntés, mint magába egy diagnosztikai folyamat.
Egészen biztosan nem egy egyszerű, sőt, akár azt is lehetne mondani, hogy összetett és bonyolult terület az idegsebészet. Így meggyőződésem, hogy a betegek jogosan félnek attól, hogy mi van, ha valami hiba jön közbe a beavatkozás során. De mégis általánosságában nézve, mennyire félnek a páciensek?
Tehát az idegsebészet az mondva azt, hogy az utolsó 50-60 évben tényleg érte el azt a csúcsot, ami egy kicsikét betegnek jobban megérthető és jobban felvilágosítható lehetőséget ad az orvosnak a beteg iránt. Abból a momentumon mondjuk, hogy a betegek kevesebbet vették, de ez egy olyan tabuzóna volt, hogy szintén orvos szempontból is, én úgy kezdtem az idegsebészetet, hogy azt mondták, hogy nálatok a betegek a lábukon mennek el, és a lábbal előre jönnek ki az idegsebészet. Tehát ha félsz az orvosi berkekbe, ahol nem volt oktatás, meg a beteg általában sok évvel ezelőtt igen retteget, legyen az egy gerinc műtétről szó, főleg aztán az agy. Mai napságon az információ, az internet, de magában az elbeszélgetés az orvosokkal jobban tájékozott családorvostól kezdve egész ideggyógyászig. Hát ez a félsz, és inkább lassan-lassan egy megértési folyamatot jobban igénylik azt, hogy elmagyarázd, és akkor bátrabbak lesznek.
Nem akarunk senkit megijeszteni, de fontosnak tartom beszélni a konkrét hibákról, illetve arról, hogy melyek ezek, milyen hibák fordulhatnak elő, és melyek lehetnek a következmények, továbbá mekkora a hibák előfordulási aránya?
Hát ugye ez nem egyszerű elbeszéd, de mondjuk azt, hogy elsősorban egy nem megfelelő indikációval rendelkező betegségnek a műtét utáni lefolyás nem lesz. Ez már eleve egy hiba az idegsebészeti, a döntésben az, hogy túl hamar esetleg odasodródunk egy műtéti megoldásba. Ez lenne mondjuk az első hiba, amelyik. Aztán a másik, amelyik minden vigyázat mellett sajnos nem lehet lenullázni, és minden az a idegsebészeti beavatkozással járó fertőző komplikáció. Az úgynevezett nozokomiális intrakórház fertőzés, ami a legjobb intézetekben is jelen pillanatban a világban 1,2-1,5%. Tehát ezt nem lehet megelőzni. De aztán utána jönnek természetesen a technikai hibák, amik sokszor eszközhiány, vagy magába az ideg struktúrának az érzékenységétől függ, az, hogyha agyon operálsz, és esetleg egy elokvens zónában van egy betegség, és azt megsértett, a beteg károsodással maradhat, nem tud beszélni, nem tud mozogni, vagy ehhez hasonló problémák, vagy hogyha egy perifériát dolgozik, egy velőn dolgozik az ember, vagy idegszálakon, egy velős sértés, az súlyos kéz, mint a tetraplégiát, hogyha nyaki zónán, vagy egy tolókocsiban maradott beteg, vagy egy szegmentális sérülés. Tehát ez a dolog, mondjuk a legfontosabb az, hogy az idegsebészetben minden sikertelen dolog, vagy túl komplex, amire esetleg ráfizetett a beteg, látszik. Látható ideggyógyászati szekkelát hoz magával. Megmaradott betegség.
Doktor úr, az idegsebészet semmiképpen nem tekinthető a rutin eljárások sorába, nem ide tartozik, de ennek fényében akkor mikor keressék fel a páciensek az idegsebészt?
Minden betegségnek, ami mondjuk az ideggyógyászati keretén belül van, lehetne a modern világba esetleges sebészeti indikáció, és még annak is, ami valamikor klasszikusan az volt, hogy ez csak gyógyszerelés. Beszéljünk arról, hogy a kimondottan funkcionális betegségek, mint például egy Parkinson betegség, vagy egy epileptikus beteg. Nem magába csak egy tünetes epilepszia, egy daganat által okozott epileptikus roham, de magába az epilepsziának is, mint funkcionális betegség, vannak műtéti indikációk. Tehát azt mondhatom, hogy gyakorlatilag mindig egy ideggyógyász, aki többnyire rádolgoz, ő maga az ideggyógyász, legyen az gyerek ideggyógyász, gyerek neuropszichiáter, vagy felnőtt, ahol ezek az ágak egy picit, vagy lényegesen különbök lesznek, tekintet, hogy a patológia jóval nagyobb egy felnőttnél. Ők dolgoznak a diagnóssal, majd aztán felkérik elég gyakran az idegsebész véleményét egy olyan betegnél, ahol az eredményt nem éri el a gyógyszerelés megfelelően.
Vannak, lehetnek velünk született idegrendszeri betegségek, mint például a vízfejűség, csontosodási problémák, bizonyos izomsorvadások, bénulások. Gondolom, hogy minden esetet másképp kell kezelni, de mégis, hogyan lehet gyógyítani vagy kezelni ezeket a gondokat?
Természetesen beszélünk arról, hogy 1970-ben a CT feltalálása, az olyan a komputerizált röntgen felvétel egy totál új érát nyitott az idegsebészeti betegség, az ideggyógyászati betegségek gyógyításába, elsősorban diagnosztizása, gyógyításába. Így, hát ebben az utolsó 50 évben az ideggyógyászatnak a klasszikus részei, amik lényegében részben konfirmálódtak, részben haladtak és fejlődtek a megértésbe, mindenhol próbáltunk alkalmazni olyan módszereket, ami legjobban próbáljon segíteni a betegen. Így hát a kongenitális betegségekkel, és említette a vízfejűséget. Már csak azt mondani, hogy olyan szenzációs elképzelés van, hogy jelen pillanatban egy nagyon fontos terhességről beszélve például egy család esetében intrautero meg lehet operálni, és elvezetni az agyvizet, aminek a keringése valamilyen okba zavart a fötusznál, ugye nem embrió szinten, de már fötális és intrauterin fejlesztő gyereknek. Tehát olyan technológiával tudunk rendelkezni ma, ahol már nagyon hamar, meg más esetekben mondjam azt, hogy ultrapontos, ne beszéljük azt, hogy valószínű mindenki, vagy a nagy része a hallgatóinkból hallottak a sztereotaxiával, azt jelenti, hogy milliméter alatti pontossággal lehet behatolni egy sztereotaxiás módszeren keresztül egy koponyában alakított lyukra, és elérni egy intrakraniális agyi léziót. Egy milliméter pontosság az igen jó viszont, és nagyon, nagyon precíz.
Ha már itt a pontosságnál, precizitásnál tartunk, akkor nem mehetünk el az idegrendszeri daganatok mellett, amelyek szintén megkövetelik ezt a fajta precizitást. De hogyan alakulhatnak ki az idegrendszeri daganatok, illetve milyen következményekkel járhatnak?
Tehát az ideggyőzői daganatoknak és az úgynevezett az általános onkogenezishez van több patogéniás kiútja, de van olyan is, amit induljunk abból, hogy egyesek genetikai problémák miatt fejlődnek. Ez általában ugye kromozómok, betegség, tudjuk azt, hogy ugye a 44 plusz a két szexuális kromozóma, ez az embernek a genotípiája, és ezeken a kromozómáknak olyan fehérje típusú szekvenciák léteznek, amelyeket például elnevezik úgy, hogy daganatfejlődés elleni szupresszor gén. Például vannak olyan típusú genetikai betegség, ahol ezek a szupresszor gének hiányzak, és favorizálnak általában agydaganatfejlesztést. Ez legtöbbször, hál' Istennek benignus daganat, de sajnos a legrosszabb úgynevezett fenntartó sejtekből származó, gliális sejtekből származó és a legmalignusabb felnőttnek agydaganata a gliómák, és annak a negyedik stádiuma, a glioblastoma, az is egy kromozomiális, egy multiplex kromozomiális faktor magyarázza. Tehát úgy, mint a gyereknél, a felnőtteknél is tumor, növekedés, legtöbb ok. Sokszor, ugyebár inkább legendáris a dolog az, hogy volt egy koponya ütésem, és megtörtént az, és lett az ütésein egy agydaganat. Hát ez nagyon ritkán megtörténik, nem zéró a jelenség, de meg többnyire genetikai probléma az, hogy a szervezetnek változik, vagy olyan gyakran szaporodó sejt, mint a gliális sejt, ahol megtörténik, mint az általános onkogenezisben, könnyen, úgy, mint az uroteliális húgyúti útban egy nagyon gyakori javító és szaporodó hámsejtekből, vagy más hámsejtekből származó daganat.
Már is folytatjuk a medicinát, a zene ideje alatt pedig kaptunk egy üzenetet egy hallgatótól, amelyben azt írja, hogy nagyon nehezen kapható az epilepszia kezelésére szükséges orvosság, és mi lesz abban az esetben, hogyha a kezelés napokon keresztül kimarad a gyógyszerhiány miatt, doktor úr?
Az epilepszia az magában egy elektromos zavar, ami történik az agyba, és azt okvetlenül kezelni és szabályozni kell az áram által kialakított folyamatokat és a mágneses tereknek. A beállított epilepsziás kezelésnek annak igen nagy fontossága van a folytatásában. Úgyhogy az tényleg káros lehet, és nagy rizikót hozhat egy betegnek. Külön természetes egyénileg nagyon számít az, hogy milyen frekvencia, milyen típusú krízisek, mennyire csak kicsi, krízis mennyire grandma, de viszont mindenféleképpen tanácsom az, hogy amennyibe lehet, nem kell megszakítani, sokszor nem csak egy monokemoterápia, hanem társított, kettő-három gyógyszer hozza be a hatást, és általában nem kell kihagyni, mert az eszméletvesztés, hogyha egy grand mal krízis, az súlyos traumára vihet, az ember elesik, leesik, magasról leesik, és aztán ez a következmény. Tehát valamilyenféleképpen el kell, és ha nem lehet kapni valami gyógyszert, ideggyógyászhoz kell fordulni, hogy egy alternatívot kapjanak.
Folytassuk még a betegségek sorát, hiszen ott vannak azok a kategóriák, ami nem a velünk született rendellenességek. Ezek milyen problémák lehetnek, valamint milyen hatások mentén alakulhatnak ki? Gondolok itt például ugye balesetekre.
Tehát általában a betegségek, és ezen gyorsan átszaladok, 4-5 kategóriába osszuk. Egyik közülük a trauma. Általában aminek nincsen egy medikális oka, utána aztán jönnek a kongenitális, tehát a született betegségek, fertőzéses betegségek, vaszkuláris betegségek, degeneratív és daganat. Tehát ha a traumát is oda tesszük, akkor 6 nagy kategóriába. Az egyik súlyos része természetes a traumatológia, amelyik igen komplex, az idegsebészet foglalkozik úgy koponya, mint gerinc és velő. Mind a kettőben beszélünk lényegében a csontos részleg, ami a tartalmazó és a tartalomnak a megsérülésére, legyen az koponya, vagy legyen gerinc velő. Hát itten általában súlyos léziók lehetnek, amelyik vagy életelvesztésbe kerülnek, vagy súlyos típusú fogyatékkal. Azért mindig, mikor erről beszélünk, gyakorlatilag továbbra úgy, ahogy magában a műsornak a bemutatója mondja, a trauma elkerülésére kell figyelni, a prevenció a legfontosabb, mert utána az idegsebész gyakorlatilag csak a létező trauma által okozott sérülési leltárral tud foglalkozni, és abból csökkenteni a mellékhatást, mint igazából sokszor nem tud gyógyítani. Az életmentés, és ezzel be akarnám fejezni, nem mindegy életminőségmentést is jelent. És ha lehetne ezt, tehát szeretném átadni a kedves hallgatóknak, hogy az életű minőség nélkül egy óriási nagy tehert fog okozni önmagába a betegnek, a családnak, amelyiknek az egész élete megváltozik. Főleg beszélve a traumáról. Természetes, hogy a krónikus patológiában ottan jóval bővebbek a lehetőségek, olyan szempontból, hogy a vaszkuláris sürgőségeken kívül, vagy most már a modern érában a nagyon lecsökkent daganatok által okozott sürgősség, dominálna a sürgősség mondjuk a fertőző betegségben, ott idő van az, hogy egy jó imagisztikai felmérést, jó társult kivizsgálási felmérést és egy jól előkészített beavatkozást tervezni.
Térjünk vissza idézőjelesen természetesen az idegsebész rendelőjébe. Ide nem csak úgy beesik a páciens, hogy felírassa a gyógyszereit, hanem kell az úgynevezett küldőpapír, és hát kellenek a vizsgálatok is. Ennek fényében akkor milyen leletekkel, eredményekkel, kész vizsgálatokkal kell érkezzen a páciens ahhoz, hogy az idegsebész fel tudja állítani a diagnózist?
Na, ugyebár beszélve a küldésről, el kell mondjuk, hogy ritka az az eset, mikor egyenesen az idegsebészhez fogja küldeni a családi orvos a beteget. De viszont egy jól képzett családi orvos, ugyanakkor egy olyan családi orvos, amelyik például ilyen tudásbővítési eszmecserén, a konferenciákon részt vesz, rá tudna ismerni egy olyan típusú furcsa bénulásra, amelyik idegsebészetnek, vagy egy furcsa jellegű fejfájásra, ne beszéljünk azt, hogy a fejfájásra 200 kategóriába lehet csoportokra osztani, tehát nem egyszerű diagnosztikálni egy fejfájásnak az okát. Tehát ebben az étteremben van egy logika. A gerinc, például kopó betegségeknél sokszor a beteg vagy a családi orvostól, de legtöbbször a reumatológustól, a kinetoterapeuta, a fizioterapiáról érkezik be, vagy a neurológiáról. Rendszeresen a neurológus az a belgyógyász orvos, aki felismeri egy pár tüneteket, keresni fogja természetes segítő eszközökkel. És ottan vannak a korszerű mai kivizsgálások, ami aztán a klinikai lelet mellé hoz egy csomó kivizsgálási információt, és az megenged egy helyes döntést.
Modern kivizsgálási technológiák, doktor úr, beszélgessünk akkor magukról a vizsgálatokról, hiszen ebben a tekintetben számos szakkifejezés van, amelyek jelentésével nem biztos, hogy tisztában vannak a hallgatók. Kezdjük talán a leghétköznapibbnak nevezhetővel, a CT, komputer tomográfia. Mi történik azzal a beteggel, akit elküldenek CT-re, valamint milyen következtetéseket lehet levonni az így megszerzett kép alapján?
Tehát a CT önmaga nagyon sokat fejlődött és haladott, hogyha megengedett és esetleg érdekes lenne elmondani a hallgatóknak, hogy gyakorlatilag 1917-től, mikor az első agresszívebb egy pici kivizsgálás, a pneumoencefagrója, a levegő befújást az agykamrákba kicserélve az agyvizet, amelyik a röntgen kivizsgálás alapján valami indirekt képeket mond. Utána az agy érfestés 1921, a természetes társultak a nem invazív kivizsgálások, mint az elektroencefalográfia, stb. Nagyon kevés volt az az eszközös kivizsgálás, ami a diagnózist. Azért is Nobel-díjazták az 1970-ben a komputerizált tomográfia, amelyik egy komputerizált röntgen felvétel. Az a CT, azok a képek, azok a nagyon performáns, szolid, hardos készülékek, amelyik 15 vagy 20 percig készítettek egy agyszelet felvizsgálás, az már rég elavultak. Ma egy pár másodperc alatt egészen talptól egész fejig át lehet szűrni egy spirál CT-vel az egész szervezetet, és utána natívan úgy magára vagy kontrasztanyaggal beadva ki lehet vizsgálni minden szervet, úgy az idegrendszert, csatornát, kanális, természetes gerincvelő, gerinc részeket vagy koponyai részet. Nagyon sok információ hasznos lehet, legtöbbször, hogyha egy daganatot gyanítunk, akkor kontrasztanyagbeadást igénylet. De nagyon fontos, vagy igen fontos szűrő, hogy elmeséljük, és csak anekdotikul el szerettem mondani a hallgatóidnak. 1908-ban Romániában volt egy CT Bukarestbe, amelyik körülbelül 1,5-2 órát működött egy nap 20 millió embernek, és egy mágneses rezonanciás primitív készülék, amelyik egy urológiai klinikán volt, azért, mert az akkori miniszter, mikor a gép beérkezett az országba, történetesen urológus volt. Tehát ő elvitte magának haza az urológiára az emeri készüléket.
Tovább menve a vizsgálati eszközök, gépek tekintetében vannak úgynevezett elektrofiziológiai vizsgálatok. Ezek sorába tartozik az EEG, az ENG és az EMG. Ezek a betűcsoportok már korán sem annyira ismertek, mint a CT, ezért is kérném arra, hogy mondja el, mit takarnak ezek.
Tehát ezek a kivizsgálatok gyakorlatilag inkább jelen pillanatban csak a funkcionális betegségekről beszélünk. Beszéljünk egy elektroencefalográfia, melyik ő magába a komputerizási technikával agyi térképeket tud kimutatni, és az gyakorlatilag kevés milliamperes nagyságú sejtek között kialakult működés által polarizás-depolarizási áramot mérik fel. Úgy, mint ahogy a szívet egy elektrokardiogram kimutat, úgy egy EEG kimutassa az agyi működést különböző területekre, segít a diagnózisában, segít arra, hogy elhatározzuk, hogy esetleg hol lokalizált egy zárlat kiindulás. Ne beszéljük azzal, hogy intraoperatív műtétekbe mérhetünk elektrofiziológiás aktivitást, vagy egyáltalán bizonyos epilepszia sebészetre beépítünk egyszer az agy felszínére, az agy hártya alá egy hálórendszert, és azon keresztül, egy pár heten keresztül monitorizáljuk direktbe, kontaktba az agy. Roppant érdekes, komplikált. Az EMG, ENG elektroneurografia, vagy elektromiografia, az perifériás idegeknek a működését, vagy annak az idegszál izom által átadott potenciál, ami átviszi gyakorlatilag az idegszálon keresztül az áramhullámot, átadja nem egy direkt átfolyásba, hanem egy kontaktus viszonyba az izomsejtnek, és abból lesz egy mozgás. Ezek mind segítnek a diagnosztikába, de csak funkcionális részek, a másikok a képalkató kivizsgálások kezdve a CT-től, és aztán az MRI, amelyik a mai csúcs, a mágneses rezonanciás kivizsgálás.
Mi lehet ezeknek a diagnózisoknak az eredménye, vagy ilyenkor mit mond az idegsebész? Egyből irány a műtőbe, vagy azért nem kell minden egyes esetben a kés alá feküdni?
Természetesen, hogy az idegsebészeti műtétnek, az indikációnak annak van tiszta protokollja, nagyon tiszta kifejezett része, de olyan esetben, vagy úgy szeretném mondani esetleg neked és a hallgatóknak, hogy tiszta legyen, hogy az idegsebész soha nem egy imagisztikai képet fog operálni, hanem mindig egy beteget. Tehát a klinikai és imagisztikai korreláció az okvetlenül meg kell történjen, azért az idegsebész önmaga egy nagyon jól tréningelt imagisztika értékelő kell legyen, azért, hogy helyesen tudja összekötni a kép és a klinikum közötti indikációt. Meg máskülönben ott, ahol a lehetőség megengedi, és legtöbbször megengedi a sürgősségi eseteken kívül, követni kell a betegnek a betegség fejlesztését. Látunk egy daganatot, nem ugrunk neki rögtön csak azért, mert ott van. Tudjuk értékelni az imagisztikán, hogy esetleg jó indulatú vagy kevésbé jó indulatú, igazából rossz indulatú, ugyanakkor egy sorozatos kivizsgálaton, ami az se nem kellemes, mindig ment egy MRI, elég hosszas a kivizsgálat a betegnek, de megéri azt, hogy lássuk egy pár hónap lefolyása alatt, hogy merre is megy annak a daganatnak a fejlesztés.
Ha a végeredmény az, hogy nem kell műtét, nem kell kés alá feküdni, akkor hogyan néz ki ebben az esetben a kezelés? Nyilván itt is beszélhetünk különbségekről, legalábbis én laikusként ezt így tudom elképzelni.
Ez tökéletesen úgy is van, és meg szeretném említeni, nagyon érdekeltek általában az ember, és az én jó pár éves praxisomban sokszor találtam ezt a kérdést, mert máskülönben van egy ilyen legendáris, anekdotikus dolog az, hogyha bekopogtál egy sebésznek a rendelője ajtóján, akkor 99%-ban vagy a betegek kérdése, nagy a valószínűség, hogy műtétet fognak neked ajánlni. Úgyhogy kopogjál minél későbben. Én úgy gondolom, hogy a mai sebészek, és főleg a mai idegsebészetben betegek nem annyira gyakran találkoznak ezzel a jelenséggel, tehát az idegsebészet és az idegsebész véleménye igen fontos olyan szempontból, hogy egy olyan beteg, amely elszánta magát, tessék velem azt csinálni, amit akarnak, megérti, hogy nem lenne önnek igazából hasznos egy műtét. És tehát nem minden beteg meg lesz operálva. Ha nincs műtét, akkor ott vannak azok a konzervatív alternatívok, ahol egy részben egy kombináció, gyógyszeres rehabilitáció, gyógytorna, kinetoterápia, fizioterápia, ízületek megmozgatása, hogyha pontosan egy gerinc-csontbetegség, poszturális különböző gyakorlatok, tehát a fizikai gyakorlat, a torna és a gyógyszeres kombináció hozhat jó eredményt. És itt megemlíteném, hogy bátorítsam egy picit a fájós gerinceseket, mert azt mondják, hogy 50 év után senki nem fog reggel felkelni, anélkül valami fájon. Körülbelül 2-3% az összes gerincfájós betegnek, ahol van egy igazi műtéti indikáció.
Mennyire szabad otthon kezelni az idegsebészeti problémákat? Már ha egyáltalán szabad, mert azt hiszem ebben a kérdésben nem árt ezt a szigorú kifejezést használni, mint a szabad.
Reményem szerint egyszerű ennek a válasz az, hogy nem szabad. Tehát úgy, ahogy például egy jól felírt receptre egy belgyógyász kollega nagyon jól tudja tartani a betegével a kapcsolatot, aki fegyelmezetten betart otthon egy diétát, egy idegsebészeti indikációs betegséget, otthon kezelni Nem szabad. Egy olyan beteg mindig egy monitorizálási folyamat alatt van, tehát ő fog járni valami terápiára, fog követni valamit, esetleg otthon annyit csinálhat, hogyha strikta módon pihenés van ajánlva neki, akkor pihenjen és kövessen egy pár egyszerű gyakorlatokat, de viszont akkor, mikor megfigyelés alatt van egy ideggyőzési betegség, amelyiknek potenciális sebészeti indikációja van, hosszú ideig nem húzhassa el a beteg egy orvosi felmérés nélkül. Az ideggyógyászati, és főleg a finom ideggyógyászati észrevételek, az nem könnyű egy szakemberi rendelőn kívül.
Ha jól értem az idegsebészeti beavatkozásokhoz, ahogy elbeszéltük már a műsor folyamán, rengeteg eszközre van szükség. Mindezek azért kellenek, hogy megfelelően tudjon dolgozni egy idegsebész. De mi volt akkor, amikor ezek az eszközök még nem léteztek, vagy legalábbis nem voltak elérhetőek Romániában?
Hát ez egy fontos kérdés, és hál' Istennek ezt jelenti a haladás. Mit akarok mondani? Nem csak, hogy Románia, nem, de el kell képzelni azt, hogy a műtéti mikroszkóp bejött ebben a szakmámba 1967-68-ban, és a világ leghíresebb, a múlt század leghíresebb sebésze, az egy török születésű híres professzor, aki aztán Zürichben dolgozott szinte nagyon sok évig, a század végig, Jasargil prof, amelyik úgy volt megbüntetve, hogy a laborba volt küldve, és akkor úgy fejlesztette ki a mikroszkopos műtéti technikát. Ma egy műtőbe szinte elképzelhetetlen az, hogy egyáltalán létezik is egy olyan beavatkozás, amelyik műtéti mikroszkop nélkül történjen. De viszont emellett a mai eszközök óriásit fejlődtek, úgy, ahogy a kivizsgálások fejlődtek, úgy fejlődtek a műtéti eszközök. Ma Romániában is egy csomó, mondjuk, vagy egy nagy százalékban lévő, és számolhatjuk szinte 10 központnál, ahol már a műtőkbe neuronavigálva egy olyan vezetett, guided, guided surgery történik, ahol például a fuzionált képek, a CT, az MRI, az angiográfia összetéve, a komputer összeolvassza őket, és fel lehet mérni azokat a trajektóriákat, ahol meg lehet közelíteni. Tehát úgy, mint ahogy egy repülőt vezetni a trajektórián, mikor repül a föld körül, tudjuk tökéletesen a radarrendszerekkel mérjük, pont úgy lehet navigálni az eszközökkel, akik megmutassák reális időben, hogy hol van a műszered az agyban, mennyire távol van, vagy a gerinc műtéten, mennyire távol vagy egy lézióról, hol járkálsz, mennyi maradott egy daganatba, és a többi. Intraoperatórikus MRI felmérés. Bezárod relatív a beteget, és egy ilyen nem mágneses eszközökkel, tehát milyen drága lehet az, hogy minden műtéti eszköz nem magnetizálódjon, ne legyen acélból csinálva, egész más. Tehát az idegsebészet egy igen, igen drága medikális felszerelés, de viszont ugyanakkor mondható azt, hogy az ember életminőségéért kell harcolni, és nem megint megemlíteném ezt. Az életminőség nélkül sajnos nagyon nehéz elviselni. És azért a technológia fejlesztett, bátorítva szeretném az embereket mondani, hogy nem éppen csak a társadalomban. Románia most európai szinten egy jó pár nagyon jól felszerelt új emberi tudás a forrása. 30 éve járunk kifele és tanulunk, több mint 30 éve behoztunk egy csomó modern technológiát, hogy az az óriási nagy hiányt valahogy be tudjuk pótolni, mondjuk azt, hogy az első 10-15 év az nagy hiányos volt, 2000 után kezdtünk szerezni, 2005-2010 után jobban felszerelt központok vannak.
Ne csak az élet, hanem az élet minőség megőrzésére, ápolására is figyeljünk. Legyen akkor ez a ma esti műsorunk gondolata. Doktor úr, szép lassan elérkezünk a műsoridő végéhez. Én meg szeretném köszönni, hogy a ma esti medicina vendége volt, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben még lesz lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között is.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hogyha majd kezdjük kihéjazni a hagymát, vagy levenni a helyzet, akkor igen, igen sokat tudunk beszélni minden betegségcsoport.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Lupsa Alexandru, nyugalmazott idegsebész főorvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, jó rádiózást, viszont hallásra!